A Tilos Rádió hírei következnek.
83 éves korában meghalt Csukás István, kossuthdíjas költő, író, a Nemzet művésze, Mirmur, a Kandúr, Süsü, az Egyfejű sárkány, Pompom, Gombóc Artúr és a Nagy Hohoho horgász megteremtője. Az író Kisújszálláson született 1936-ban, apja nehéz sorsú kovácsmester volt, akitől a háború végén elvették a kovácsműhelyt, így építkezéseken dolgozott. A költő szegény, de boldog világban töltötte gyermekkorát. A gyermekirodalommal Kormos István bíztatására került kapcsolatba. Sok-sok díja mellett azonban a történeteit, meséit olvasó és betéve ismerő nemzetékek rajongása a legnagyobb kitüntetés. A hvg.hu cikke így emlékszik rá. Csukás egy interjúban így beszél történetei születéséről. Le kell googolni, hogy úgy nézhessük a világot, ahogy a gyerekek. Egy méterre a föld felett szemlélődve egészen másképp látszik ám minden. Ami nekünk csupán egy behavazott hirdetőoszlop, az egy óvodásnak űrhajó vagy fehér sipkás óriás. Ezek a dolgok itt vannak az órunk előtt, csak észre kell venni őket. És ez nem csak a cikkben is felidézett néhány filmje, hanem valószínűleg minden csukásmű titka is egyben, mint minden nagy mesélő, ő igazán a gyerekek nyelvén, a gyerekek szemszögéből tudott írni. Emléke az első kerületben is tovább él velünk, ahol a naphegytéri Pompom játszótér, vagy a Bemrakparti főkukac, miniszobra, meg annyi generáció számára őrzi Csukás István által megálmodott, mindenki számára kedves mesefigurákat. A Brit Tudományos Akadémia lapjának aktuális számában megjelent ausztrál tanulmány megcáfolta azokat az elméleteket, melyek szerint a szülői géneken múlik, hogy egy-egy családban fiúk vagy lányok születnek, írja a hvg.hu. A Queenslandi Egyetem tudósai bebizonyították, hogy a gyerekek nem szerinti megoszlása véletlenszerű, a szülői gének nem határozzák meg az utódok nemét. Az eddigi legátfogóbb ilyen jellegű kutatás alapján a tudósok megállapították, hogy 51% körüli az esélye, hogy fiú, és nagyjából 49%, hogy lány születik. Az eredmények kulcsfontosságúak az utódok nem szerinti arányairól szóló biológiai és evolúciós elméletek szempontjából. A kutatók svéd anyakönyvek alapján elemezték minden 1932 óta született svéd, szám szerint több mint 3,5 millió szülő, és a több mint 4 millió 750 ezer gyerekük adatait. Feltérképezték a családi kapcsolatokat, és megvizsgálták, hogy egy ember gyerekeinek a neme összefügg-e a testvérek gyerekeinek nemével, de nem találtak összefüggést.
Az amerikai Vermonti és Tufts egyetemek kutatói nemrég bejelentették, hogy élő gépeket alkottak, melynek felépítéséhez csak élő sejteket használtak. A szerkezetek, sem a hagyományos robotok, sem pedig az ismert állatfajok körében nem sorolhatók be. Teljesen önálló kategóriát alkotnak, a programozható élőlények kategóriáját. A kutatásukról a Science Alert is beszámolt. A projekthez létrehoztak egy mesterséges intelligencia programot, amivel az evolúciót és a mesterséges kiválasztódást modellezték egy adott cél, például az egy irányba történő mozgás érdekében. A modellezés eredményeként létrejött sejtstruktúrát pedig békák bőr- és izomsejtjeiből alkották meg, az afrikai karmos béka embriók fejlődését célirányosan módosítva. Az új életforma tűhegynyi méretű, 650-750 mikron közötti átmérőjű, de speciális feladatok végrehajtására képes. Például két lábbal egy irányba hajtja magát a vízben, illetve van olyan, amelyiken egy kis zseb található, ahol kisméretű rakományt is szállíthat. Az egyik teszt során az élő robotokat megvágták, és megfigyelték, mi történik velük. Félbevágtuk a robotot, amely összevarta magát, és folytatta az útját, mondta az egyik kutató. A zenobotok elképzelt felhasználási lehetőségei között található a gyógyszerek célzott szállítása, vagy a vizek szennyező anyagoktól való megtisztítása.
Egy február közepén közzétett tudományos kutatás szerint önálló faj lehet a himalájai farkas, mivel olyan speciális géneket hordoznak, amelyek segítik őket a magaslati oxigénhiány, azaz a hipoxia leküzdésében. A genetikai szinten is megnyilvánuló alkalmazkodásuk hasonlít a tibeti emberek és kutyáik, valamint a háziasított jakok adaptációjához. A kutatók szerint több genetikai marker alapján a himalájai farkas rendszertanilag olyan csoportot alkot, amely egyedülállóan alkalmazkodott a magas hegyek közötti élethez. A hipoxiához való genetikai adaptáció annyira markáns, hogy ennek alapján ezek a farkasok önálló taxonómiai egységet alkotnak, azaz önálló rendszertani faj. Feltételezések szerint a magashegyi farkasok evolúciója a 800 ezer és a 630 ezer évvel ezelőtti időszakban önállósodott. A vizsgálatok szerint genomi szinten a himalájai farkasok az afrikai farkassá állnak legközelebbi rokonságban. Kínában, Tadzsikisztánban és Kirgizisztánban is élnek szürke farkasok a magas hegységekben, a genetikai adaptáció azonban náluk nem tapasztalható, írja Kubit.
Ezek voltak a hírek.